Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Az idei évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportja is csatlakozott a Mincentineum Ars Sacra rendezvénysorozatához. Ennek keretében Szalai Attila atya, Teskándi plébános tartott előadást a kész tagjainak és vendégeinek a 325-ben megtartott niceai zsinatról és annak jövőbe mutató jelentőségéről. Ennek kapcsán Illés Csabával, a kész zalaegerszegi csoportjának vezetőjével és Szalai Attila atyával beszélgettem.
Az ötlet a Mincentineummal kötött megállapodáshoz kapcsolódóan vetődött fel bennünk. Csengei Ágota igazgatóasszony gondolata volt, hogy minél szélesebb rendezvénysorozattal emlékezzünk mi is, és csatlakozunk ehhez a fesztiválhoz, amely immár a 19. alkalommal valósul meg az országban. És nagyon-nagyon kinőtte már magát, és úgy gondoltuk, hogy méltó ünnepségekkel mi is tudunk készülni helyben a Mincentineum által, és a saját közösségünket is itt meg tudjuk szólítani, és meghívni értékes és a fesztivál szellemiségéhez, hangulatához kapcsolódó üzeneteket tudunk mi is átadni.
Miért pont a niceai zsinat 1700. évfordulóját választottátok erre az alkalomra?
És adta magát a lehetőség az évforduló, a jubileum kapcsán 1700. évfordulója lévén a niceai zsinatnak, hogy egy kicsit más irányba is nyissunk, és ezt a történelmi jelentőségű zsinatot méltó módon tárjuk a hallgatóság és a közönségünk elé.
Te nem csak történelem tanár, illetve a kész zalaegerszegi csoportjának a vezetője vagy, hanem akolitus is. Neked személy szerint jelente valamit a niceai zsinatnak ez az évfordulója?
Nagyon érdekes ez a konstelláció, hiszen valóban személyiségünkbe szívjuk ezeket a információkat, gondolatokat, és mindig más szemüvegen keresztül látjuk az egyes történelmi eseményeket is akár, vagy egyházi eseményeket, és valóban mindig egy kicsit más megvilágítást kapnak ezek a történések, akár csak itt konkrétan a niceai zsinat, hiszen történelemből valóban tanítom is, elhangzott már sokszor teológiai tanulmányaim során, és most pedig újra hallva egy kicsit most inkább a felidéződés és az emlékezés kapcsán gondolkodtam végig rajta, hogy az ember történelmében mennyire fontos az Istenhez való pontos válaszok megadása, és akár egy-egy betű jelentősége is, és az isteni lényeg, emberhez való kapcsolat pontos meghatározása, és hogy mennyire fontos feladatunk nekünk, megfelelően szakavatott előadók révén ezt a közönségnek is megmutatni, és hogy mindig-mindig felhívjuk a figyelmet, akár akolitusként, akár egyházi személyként, és ezért volt nagyon hiteles Attila atya, hiszen az egyházi rend tagjaként képviselhette és mondhatta el a belső információkat dogmatikus megközelítésben, és nagyon tartalmasan, töményen, de a hallgatóság visszajelzései alapján nagyon-nagyon jelentőségteljesen és számukra is fontossággal ezt a fontos eseményt.
1700. évforduló van most. Az előző évszázadokban is egyébként ekkora jelentőséget tulajdonítottak az emberek ennek a zsinatnak. Mit tudunk ebből a történelmi tanulmányainkból?
Történelmi tanulmányainkban mindenképpen azt, hogy ahogy itt is elhangzott, és az első, és egyben mindjárt történelmiségében talán az egyik legjelentősebb zsinat volt, meghatározó jelentőség, és hosszú távon irányt mutató, és ahogy szintén az előadásban is hallhattuk, és történelmi tankönyveinkben is szerepel, hogy a mai napig a hatása megkérdőjelezhetetlen, és nagyon-nagyon erősen a dogmatikus tanítása és a határozatai azok irányú mutatóak, nem mellesleg azzal a sok egyéb határozatával, amelyekkel az emberi életet, egyházi világot szabályozta, és hosszú évszázadokon át jelentősen predesztinálta, hogy ebben az irányban tudunk haladni és együtt gondolkodni.
Ott fogalmazták meg azt a hitvallást, amit mind a mai napig vasárnaponként a Szentmisében is imádkozunk, tehát ezekre az alapigazságokra, a Szent Háromságos Egyisten megvallására alapul a mi katolikus hitünk, meg igazából a kereti ortodox keresztényeké is. Tehát mondhatjuk úgy, hogy ez egy ökumenikus dolog is, hiszen a Szentháromságot azt a többi keresztény felekezet, az evangélikusok, reformátusok is ugyanígy vallják, csak egy-ketten vannak, akik ugye nem vallják ezt meg, de amúgy ez mondhatjuk úgy, hogy közös hitvallásunk.
A niceai zsinatnak azért nem csak ez volt a jelentősége, hanem számos olyan kánonjogi és dogmatikai megállapítást is tett, ami a mai napig egyébként érvényben van, például a papi nőtlenség. Melyek ezek tulajdonképpen, amelyek ma is még élő jogi kérdések vagy hagyományok?
Részben jogi vagy egyházfegyelmi döntéseknek lehet ezeket nevezni, mint amilyen a húsvét időpontjának a megállapítása, vagy ez is ugye, hogy a püspököket, azt három püspök szentelje föl. A papi nőtlenséggel kapcsolatban mondhatjuk úgy, hogy ott az arra felé mutató jelek látszanak, tehát az később bontakozik ki jobban, tehát itt még szenteltek föl nős embereket is pappá, de már felszentelt az nem nősülhetett, és az itt a zsinat rendelkezései között volt, hogy egy fedél alatt csak a közvetlen nő rokonokkal lakhat. Tehát ezek már arra felé mutattak, hogy a cölibátust kövessék, ami aztán nyugaton teljessé lett, a keleten ott ugye most is úgy van, hogy hát diákonussá, pappá még felszentelnek nős embereket, de püspök ott is csak nőtlen ember lehet.
És a húsvét időpontjának a kiszámítás vagy számítása is ehhez a zsinathoz köthető, ennek az egységes felfogása.
Igen, itt meghatározták azt, hogy mikor legyen a húsvétnak az időpontja. Aztán most ugye az eltérést az okozza a nyugati meg a keleti egyházak között, hogy ott viszont a Gregorián naptárt, tehát a Gergely pápa által már az újkorban vezetett naptárt, azt ők nem vették át, 13. Gergely pápa által vezetett naptárt nem vették át, és ezért van ugye, hogy eltérő időpontokban ünnepeljük. Hát most például, hogy a Ferenc pápa részéről volt egy ilyen fölvetés, hogy hát keressünk neki egy egységes időpontot, és kicsit ezt úgy fölülírva, hogy nem mozgó időpont legyen, de most egyelőre ebben még nem történt konkrét előrelépésre, egy felvetés volt.
Nagy Konstantin császár hívta össze ugye ezt a nagy niceai zsinatot, amelyen körülbelül 220 püspök vett részt, többnyire a keleti egyházat képviselve, de voltak azért a nyugati egyházból is. Mégis Nagy Konstantin volt az, aki az élete végén felvette a kereszténységet. Az ő személye meghatározó volt ennek az időszaknak is, és magának a zsinatnak a létrejöttében, illetve az eredményeiben is, még akkor is, hogyha nem szólt bele, hogy ott milyen döntések szülessenek.
Hát igen, mert ő kezdettől támogatta a kereszténységet, azzal, hogy 313-ban szabad vallásgyakorlást biztosította számukra, és utána pedig a keresztényeket igyekezett sokféle módon előnyben részesíteni, megerősíteni a keresztény vallást. Ő azért, mint minden olyan személyiség, aki így két korszak határán áll, hát mondjuk még a régitől se tudott teljesen elszakadni, de már az újat is előmozdította, elősegítette. Az ő birodalmában azért még pogány lakosok is voltak, tehát hogy ő úgymond igyekezett nekik is császáruk lenni. Tehát ő még így is egy kicsit úgy kétfelé is húzott, de végül is az, hogy megkeresztelkedett, hogy ez az élete végén történt, ez nem egyfajta hezitálás volt, hanem inkább az, hogy ezzel a döntő lépéssel akarta lezárni az életét, és ugye itt a keresztség, ami eltörli a bűnöket, ezt ezért sem akarta talán korábban fölvenni, hogy ez akkor történjen meg, mielőtt átlép az Isten országába.
Egy nagyon érdekes oltárképet láthattunk az ön előadásának az elején, és ez egy személyes történetet is fűzött, megosztja ezt most a Mária Rádió hallgatóival.
2017-ben az ifjúsági csoportunkkal a Fertő vidéken bicikli túráztunk, és ott a Német István atya volt Fertő Szent Miklóson, a plébános, ő adott nekünk szállást, és az ottani templomba mentünk Szentmisére, és ott láttam a főoltár képet, és először is tudtam, hogy mit is ábrázol, ugye Szent Miklós templom, tehát, de hogy a maga az oltárkép mit ábrázol, és akkor az István atya mondta, hogy hát a nicceai zsinatot, úgyhogy ez egy ilyen egyedi dolog szerintem, hogy oltárképen is ez megjelenik, és hát az tetszett nekem ebben, hogy Mirai Szent Miklós püspök megjelenik tényleg, mint konkrét történelmi személy, és nem csak úgy, mint a Mikulás, hanem hát az ő személyét a történelmi valósághoz tudjuk kapcsolni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Illés Csabával, a Kész Zalaegerszegi csoportjának vezetőjével, és Szalai Attila atyával, Teskándi plébánossal, a 325-ben megtartott nicceai zsinatról és annak jövőbe mutató jelentőségéről. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Kedves hallgatói család! Az egyházi év végén a liturgikus olvasmányok a végső dolgokra hívják fel figyelmünket. Minden dolog az Úrhoz tér vissza. November második felében ünnepeljük Krisztus Király vasárnapját, Jézus második eljövetelére emlékezünk. Mindannyiunknak élete végén számot kell adni az örök bíró előtt. Az utolsó ítélet fontosságát már Szent Ágoston is megfogalmazta. Krisztus királyságának jövetelekor mindnyájan a mi cselekedeteink szerint leszünk megítélve. Jézus visszatérése nem csupán egy jövőbeli esemény, hanem meghatározó része mindennapi életünknek is. Szent Pál apostol figyelmeztet minket, senki sem él önmagának, senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. A Mária Rádió küldetése nem csupán a hit terjesztése, de a közösség erősítése is. Mindennapi imáinkkal és adományainkkal tudjuk támogatni azt az üzenetet, amely Krisztus országát hirdeti. Kérjük Önöket, hogy szívükből támogassák adományaikkal rádiónkat. Minden áldozat jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy továbbra is terjeszthessük Isten igéjét, és erősödjön közösségünk. Bízunk benne, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé teszik számunkra a hitelesség fenntartását. Kérem, tegyünk azért, hogy Isten kegyelme másokat is megérinthessen.
Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy két évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet.